Filmművészek Szövetsége, melynek egyik célkitűzése, hogy mindenkit, aki a magyar mozgókép szakmában dolgozik, dolgozott vagy dolgozni szeretne, összakmai szervezetbe tömörítse, és ne engedje a filmszakma elsorvasztását. A ma esti adásban az újjáalakult szövetség délutáni üléséről, a tervekről és nem utolsó sorban a jövő hónap elején állami támogatás nélkül megrendezendő filmszemléről lesz szó. Vendégeink Tar Béla, filmrendező, Kovács Gábor, producer és Hajdú Szabolcs, színész-rendező. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Az Index birtokába jutott kormányzati előterjesztés szerint 2%-pontos kamattámogatást kaphatnak a közszférában dolgozók devizahiteleik végtörlesztésére. Az 53 ezer érintett 185 milliárd forintot végtörlesztene. A nemzetgazdasági tárca számításai szerint az első évben 3,7 milliárdos költségvetési kamattámogatás mellett akár 55 milliárd forintos banki veszteség is keletkezhet, aminek harmadát az állam vállalná át. Nem lesz létszámcsökkentés a magyar Suzuki Esztergomi gyárában, amiatt, hogy a General Motors elviszi az Opel Agila összeszerelését. Mint közölték, az autó testvérmodellje, a Suzuki Splash továbbra is Esztergomban készül majd, ezért nem terveznek létszámcsökkentést. Maradnak továbbra is 3400-an. Bozsik Ivett táncművész kerül a trafó élére. A főpolgármester a szakmai bizottság véleménye alapján és a többségi szavazatának figyelembevételével hozta meg döntését, amelynek értelmében a Kossuth-díjas táncművész július 1-től 5 éven át vezetheti a Kortárs Művészetek Házát. Többnyire borús idő lesz holnap, és kevés hóesésre is számítani kell. A hőmérséklet a maihoz hasonlóan fagypont körül alakul. Szerdától hétfőig hideg, az északkeleti ország részben nagyon hideg idő lesz. Országszerte várható időnkénti csapadék, eső, havas eső, hó formájában. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöksége attól tart, hogy a vállalkozások egy részénél több munkáltató sem fogja tudni végrehajtani a teljes körű kompenzációt, és ha végre is hajtja, akkor az elbocsátásokhoz vezet. De azt gondolom, nincsenek ezzel egyedül, mert állandó hallgatóink is igazolhatják, hogy a múlt héten a VOSZ főtitkára Dávid Ferenc is megerősítette azt pont ebben a műsorban, hogy bizony ahhoz, hogy a munkáltatók ki tudják gazdálkodni azt a plusz terhet, ami január 1-je óta kötelező számukra, hogy fogalmazzak így. Ő sem zárta ki, hogy elbocsátásokhoz is vezethet, de hogy látja ezt a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke Balogh Béla, aki már itt is van a vonalban, és akinek jó napot kívánok.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez is sokkal. Felvezetőt hallgatva szeretném megerősíteni, hogy valóban ez a tapasztalatunk. Azon túl, hogy felméréseket végeztünk az elmúlt hetekben, személyesen is néhány vállalkozást megkerestem, és az első számú vezetőkkel beszélgettem. Megerősítik ezeket az aggodalmakat, különösen igaz ez az alacsony jövedelmezési szakmakultúrában foglalkoztatottaknál.
Az mit jelent, hogy az alacsony szakmakultúra?
Hát mondjuk a vasas területén nyugodtan ide sorolhatnám a járműipari beszállítókat, vagy ide sorolhatnám az elektronikai iparban foglalkoztatottakat. Ahol már a minimálbér teljesítése is nagy kihívás jelent, és erre jön még rá ez az úgynevezett kormányhatározat, amelynek eleget kellene tenni. És tetszett említeni, és Dávid úr is megemlítette a foglalkoztatás kérdését. Az elmúlt hetekben van, aki azt mondta, hogy valóban karcsúsításba gondolkodnak, vagy vannak olyan megoldások is, hogy észmunkaidőben, vagy éppen kölcsönmunkásokat fognak alkalmazni, ami számunkra szakszervezet részére nem mindig támogatott és elfogadható.
Miért olcsóbb ezt a formát választani?
Hát ugye ennek számtalan technikája van, azt mindannyian tudjuk, hogy a külső vállalkozásokkal oldják meg az adott terméknek az elkészítését.
Nem, bocsánat, akkor... én a kölcsönmunkára gondolok. Kölcsönmunkára.
Arra mondom, nincsenek olyan kötelmek az elbocsátás esetében sem, vagy ha egy feladat vége van, akkor nincsenek olyan szoros játékszabályok, munkahelyi törvények, amelyek az éppen határozottan idő foglalkoztatottakra vonatkozik.
Igen, nem csak, hogy én azt gondolom.
Az elmúlt időszakban előszeretet alkalmazták ezt a munkáltatók, hiszen ennek a foglalkoztatásnak, mondhatjuk úgy is, nagyon finoman a 21. században, hogy ez rugalmas foglalkoztatás egyik formája, csak rengeteg veszély van benne, és nem biztos, hogy a munkavállalónak a javára történnek ezek a elképzelések.
Azt gondolom, én hagy Tamás kögyök egy kicsit, hogy viszont, hogyha drágább egy ember bérköltsége, illetve minden más, akkor drágában fognak tudni kölcsönözni a cégek is, tehát ezt nem fogják megúszni, akkor mégis jobban megéri nekik, tehát az sem lesz olcsóbb.
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek drágább lesz a munkaerő foglalkoztatás egyértelmű, ezért is van az aggodalmunk, ezért mondjuk, hogy minden előkészítés nélkül, minden ráhangolás nélkül, egy erőtébű villámcsapásként jött ez a dolog, még annyira sem tudtunk rákészülni, mint a tavalyi, nem akarok nagyon visszamenni, amikor a 16%-os egykulcsos adórendszer bevezették. Számtalan figyelmeztetést megfogalmaztunk, számtalan levelet megírtunk, mégsem vették komolyan, hogy egy óriási terhet jelentett a vállalkozóknak, és természetesen nagyon-nagyon rosszul jöttek ki, akkor a 195 ezer bruttó alatt keresett munkavállaló.
Mi az, amit ebben a helyzetben önök tudnak javasolni? Mert hogyha azt javasolják a munkavállalóknak, hogy ne fogadják el az indokokat, akkor sem járnak jól. Ha azt javasolják, hogy ne fogadják el a felmondást, akkor sem. Tehát mi lehet ebből a kijárat?
Hát a következő az, hogy jogállamban mi is abban vagyunk érdekeltek, hogyha már vannak törvények és vannak kormányrendeletek, akkor azokat jó lenne megvalósítani és maradéktalanul teljesíteni. Ezért most abban gondolkozunk, hogy hogyan lehet ebben a partnerekkel valamilyen megoldást találni. Hát ugye mindenek előtt januárban óvatatlanul meg kellett lépni a minimál béreknek a rendezését. A második lépcsőben, ahogy mi számoltunk, nem úgy, hogy a kormány ajánlott, hogy 5%-os bérkorrekciókat vagy kompenzációt kellene tartani. Ahhoz, hogy az inflációt is még mérsékelni tudjuk tovább, akkor itt legalább egy 10%-os bérrendezésnek kéne lenni, 5%-nak kellene lenni a bérkorrekciónak, és még kellene egy 5%-os bérfeleztést adni.
Azt gondolom, ez most az álomkategória. Bocsánat.
Ez az álomkategória, épp ezért azt mondjuk, hogy most, amikor készülnek az üzleti tervek is az év elején, a tavalyi esztendő mérleg alapján, azt mondjuk, hogy ahol lehetőség van erre, kezdjék meg ezt a felzárkóztatást, és a második fél évvel valamilyen formában, amikor majd az első fél éves mérleget megismerjük, akkor egy újabb bértárgyalást vagy bérkorrekciós tárgyalásokat kezdeményezünk. Nincs igazán felkészült és elkészült forgatókönyvünk, bevallom őszintén, mert már a korábbi esztendőben ilyenkor régen felkészítettük a tisztséges erőket és egyeztettünk a munkáltatókkal. Most ebben a kaotikus helyzetben nem vagyunk ebben a helyzetben, és talán egyénenként és cégenként kell megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy mindenek előtt a foglalkoztatás megmaradjon, vagy a foglalkoztatásban minimális változás történjen be a foglalkoztatási formának a megválasztásában, és a harmadik dolog jön az, amikor nézzük meg, hogy kinek milyen lehetősége van a bérkompenzációra és a béremelésekben.
Nagy különbség van-e ebben a helyzetben is Magyarország keleti és nyugati régiója között, és most megint így a Vasas területén kérdezem.
Hát, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Múlt héten pont két ellentétes területen voltam, Dunántúlon és Kelet-Magyarországon, Mátészalkán. Nagyon nagy különbségek vannak, és úgy gondolom, hogy erre a jövőben is fel kell készülnünk. Pont ezért még a megoldásban is teljesen más eszközöket kell alkalmazni, és teljesen más tárgyalási technikát kell alkalmazni annak érdekében, hogy valami eredményt el tudjunk érni, de legalább a megállapodáshoz közel kerüljünk.
Hol érzi nagyobb veszélynek azt, hogy el kell ahhoz küldeni, elbocsájtani kell ahhoz munkavállalókat, hogy a kötelezően előírt bérkompenzációt meg tudják oldani, vagy nincs különbség a két régió között e tekintetben?
A régióban is vannak olyan vállalkozások, ahol a jövedelmezőség azért azt mondhatunk, hogy az átlagot meghaladja, ugyanakkor vannak olyan szakmakultúrák, ahol meg sem közelíti a magyarországi átlagot, itt látok nagy veszélyeket. Mm-hmm. Tehát elektronikai ipar, járműipari beszállító, természetesen most a Vasas szakmakultúra területét mondom. Nem beszéltünk még az úgynevezett béren kívül juttatásokról sem, vagy a kollektív szerződés olyan elemeiről, ami mindenképpen érinti az adott juttatásoknak a mértékét, rendszerét, gyakoriságát. Hát ezeket is most egy csomagba kell áttekintenünk úgy, hogy valami megoldást találjunk.
Egyáltalán mi a tapasztalatuk? Megmaradt még valahol a kafetéria?
a kafetéri rendszerhez ragaszkodnak a tisztségviselőink, és a munkáltatónak is jó, illetve a munkavállalónak is jó. Az, hogy most ez milyen mértékben fog megmaradni, annyira az elején vagyunk, hogy nem tudom igazán elmondani, hogy vannak cégeink, ahol ezt a szolgáltatást, vagy ezt a formát elveszítettük, vagy van, ahol esetleg éppen kibővítése kerülnek. Ez most már a napok kérdése lesz, hogy ebben hogyan tudunk megoldásokat találni.
Tehát akkor a versenyszférában nem az a trend, hogy teljesen eltűnjön, mert úgy tűnik, hogy egyébként pedig a közigazgatásban, a közszférában sokkal inkább, mert elvonják, meg nem kapnak egy csomó mindent, amit korábban például arról hallottam, hogy vannak olyan cégek, ahol a BKV bérletet már a kafetéria terhére veszik meg. Tehát mindenképpen szűkül az az elkölthető pénz lehetőség, egy szolgáltatás lehetőség, ami korábban volt. Ez akkor a versenyszférát annyira nem sújtja, ön úgy gondolja?
Sújtja, és sújtja, de nem mondhatni azt, hogy annyira egedverően nagy gondot okozna. Mondom megint csak, hogy cégenként, vállalatonként eltérő lehet. Ugyanakkor a munkáltató is továbbra is támogatja ezt a gyakorlatot, és természetesen a szakszervezeteknek pedig a bértárgyalások mellett mindig ott van az a lehetősége, amennyiben nem tudnak megállapodni egy tisztességes bérkondícióba, akkor abban a pillanatban előveszik és tárgyalnak folyamatosan a béren kívüli jutatásokról. Ezt a csomagot lehet úgy nevezni, amivel lehet ezt az úgynevezett feszültséget valamiképpen oldani, de megoldani úgy gondolom, hogy megjuthatóan ezzel nem lehet.
Egyáltalán ebben a helyzetben, ugye, amikor a bérkompenzáció kötelező, hogyan lehet bértárgyalásról beszélni? Tehát egy munkáltató egyáltalán szóba áll-e önökkel, vagy az lesz, amit mondott, hogy majd a második fél évben lehet ez ügyben leülni. Most jó, hogyha, és ezt idézőjelben mondom, ezt a békát lenyelik, és nem lesznek áldozatok.
Ha az adott cégnél van megrendelés, és az adott cégnél szükséges egy foglalkoztatás biztosítása, akkor a munkáltató azért ebben a helyzetben kiszolgáltatottabb, mint olyan helyen, ahol nyugodtan mondhatja nekünk, hogy mit akarunk, megrendelés sincs, inkább létszámbeépítéssel kellene foglalkozni, nem azért fejlesztéssel. Azért a kialakult gyakorlatot elmondhatom, hogy a 250 munkahelyből, ahol legalábbis mi dolgozunk és érdeket védünk, 200 olyan kollektív szerződés van, amelyekben nagyon korrekt együttműködéssel, különböző alkukkal megállapodunk, és azért ezek során azért annyira kiismertük egymást, hogy abban vagyunk, hogy a cég eredményes legyen, hogy működjenek, hogy bért tudjanak fizetni, foglalkoztatni tudjon, és időnként bértárgyalásra is le tudjunk ülni. Nem minden vezetőre jellemző azért az, hogy a foglalkoztatottját nem akarja megbecsülni. Természetesen vannak ilyenek is.
Hogy állnak ezen a területen, a vasas területen megrendelésekkel a cégek? Tehát érezhető-e erősen a válság hatása, vagy azért vannak nagyon jó prosperáló cégek is szerencsére?
Minden szakmakultúrában itt is felelhető, ilyen is olyan is. Összességével elmondható, hogy azért vannak biztató jelek. Többek között a Máté Szalkán is, ahol jártam, egy 2 millió forintos beruházás van. Hamarosan indulni fog ugye Kecskeméten a Mercedes. Ismerjük, hogy Nyugat-Magyarországon az autóipari bázisoknál, Szentgotthárdon, Győrben már a beruházások mennek, és hamarosan több ezer embert vesznek föl. De ugyanezt elmondhatom Megyerben is, de természetesen ez többségében mind a járműiparhoz kapcsolódik. Nos, ha ezek a cégek megindulnak, akkor a leszállítókat is maguk után hozzák, és jó hatással van a termelésükre és a megrendelésükre.
Tehát akkor ön alapvetően optimista.
Bízok benne, annyira nem vagyok optimista, de azért valahogy a vasas területén mégis mindig sikerül a munkáltatókra állapodásokat kötni, amelyel a cég egyáltalán megmarad, foglalkoztat, és valami eredményt el tudunk érni. Hát ez viszont nagyon sok türelem kell, és nagyon nagy szakmaiság.
Most egyébként milyen mértékű vagy mérvű elbocsátásoktól tart a bérkompenzáció miatt?
Nem tudom még megmondani. Erre tettem utalás, hogy most ennek az egyeztetések. Néhány munkáltató jelezte, hogy pont azért, hogy ne kelljen ebben drasztikusabb eszközöket alkalmazni, ezért átmeneti is legalábbis részmunkaidős foglalkoztatásba gondolkodik.
Tehát ez lesz a kijárat, úgy tűnik valószínűleg nem csak a vasas területén. Balogh Bélának, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszont hallásra, további kellemes napot.
Nagyon köszönöm, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu. Reklám.
Györgyi! Igen. Szerinted van még, aki lemes csinál?
Igen, szerintem olyan hülye van még, mi vagyunk.
Mi vagyunk. Jó, de legalább nem lehet a boltban kapni.
Ha nem?
Hát www.padodo.com
meg a Klubrádióban. Viszlát!
Oké. Most itt vagyok, hát vigyázz rá.
Már a negyedik utánrendelésnél tart a Hadd szóljon koncertről készült CD, mert önök több mint 5000 példányt megvásároltak. Hadd szóljon! A zene és a Klubrádió közös ünnepén együtt lépett fel a Kes, Kulka János, Habos Gyula, Bíró Eszter és Fodó, Rödi János, Cipő, a Kabaré Akusztik, Tés László, Gerendás Péter, a Padödő, Csomó Tamás, valamint Takács Eszter. Hadd szóljon! A júniusi nagysikerű hangverseny legszebb 14 dala van a lemezen.
Ha én rózsa volnék.
Megrendelhető a marketing@klubradio.hu e-mail címen. Megvásárolható a Klubrádióban, 3. kerület Bokor utca 135, a Lángtéka könyvesboltban, 13. kerület Pozsonyi út 5, a Tóthi Ferenc könyvesboltban, 1. kerület Főutca 40, és az Örkény István könyvesboltban, 13. kerület Szent István körül 26 számon.
Mindenféle szélnek harangossa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenék, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
Hadd szóljon! CD a Klubrádióért! Ne aggódjanak! Akár százszor is újra nyomatjuk. Hadd szóljon!
Halló, itt Bolgár György. A sípszó után kérem, hagyjon üzenetet.
Tüntetés a szólás szabadságáért és a Klubrádióért. Január 22-én, vasárnap délután 3-tól, a Batthyány örökmécsesnél. Hadd szóljon!
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A művészeti szakszervezet szerint befellegzett a művész nyugdíjaknak is, azért teszem hozzá, hogy ismerte a hallgatók is jól tudják, hogy jó pár féle fajta nyugdíj, korengedményes, korkedvezményes nyugdíj január 1-e óta megszűnt, de most a művészeti nyugdíjakról lesz szó, illetve arról, hogy a szakszervezet miért érzi, úgyhogy befellegzett. A telefonál dr. Gyimesi László, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Korhatár előtti nyugdíj az, ami önöket is egy kicsit rosszul érintette?
Igen, ez a szabályozás, ami elég széles körűen fogta át a különböző korhatár előtti nyugdíjakat, a művészek egy részét is érintették, elsősorban előadó művészeti foglalkozásokról van szó, színészekről, zenészekről, táncosokról, énekesekről, artistákról, és ebből egyébként egy pici csoport azért megmaradt, a balettáncosok csoportja, aki továbbra is.
Illetve azok közül is csak ugye...
Bizonyos intézmények.
Így van, a Magyar Nemzeti Balett, a Győri Balett, a Pécsi Balett és a Szegedi Kortárs Balett alkalmazásával legalább 25 évet szolgáló előadók, akik ebből kikerültek. Tehát akkor mondjuk azt gondolom, hogy aki az Állami Operaház balettkarában volt, akkor az nem egyenlő.
Hát speciálul a Magyar Nemzeti Balettet jelenti, de annyiban természetesen tökéletesen jogos a megjegyzése, hogy általában a táncosoknál ez nem egyenlő, hiszen például a Miskolci Nemzeti Színháznak is van tánctagozata, és nem csak a Pécsi Nemzeti Színháznak.
Mi van a népi táncosokkal?
Hát velük ugyanez a helyzet, tehát ők ugyancsak elveszítették ezt a jogosultságukat, miután nem tartoznak ebbe a négyes körbe.
Tehát akkor mindenki más a 62, illetve a 65 éves korhatárig vagy táncol, vagy elmegy máshova dolgozni, nagyon leegyszerűsítve a dolgot.
Hát nagyon leegyszerűsítve ez a helyzet, a jogi helyzet az pedig tisztán ez, hogy ebből ez következik. Hát azt gondolom, hogy bizonyos foglalkozásoknál, így különösen a táncosnál, ez nagyon is látványosan nyilvánvaló, hogy ez így nem egy elfogadható megoldás. Megjegyzem, hogy örömünkre egyébként maga a jogalkotó is felismerte azért az utolsó pillanatban azzal, amikor a négy említett intézmény balettáncosainak lehetőséget megnyitotta, hogy ez a megoldás nem maradéktalanul megfelelő.
Na de miért pont ennek a négy intézmény dolgozóinak, vagy balettosainak, szóval akkor én meg visszakérdezek. Ön ebben a körben van, nyilván jobban tudja erre a reális választ, van-e egyáltalán erre valami racionális válasz?
Hát én csak jó szándékot tudok feltételezni, és inkább azt gondolom, hogy egy nem utolsó pillanatban benyújtott zárószavazás előtti módosító indítványban nem volt kellőképpen átgondolva, hogy ennek milyen egyéb következményei lehetnek, de számunkra inkább újra hangsúlyozom, az fontos, hogy egy olyan felismerés megszületett, hogy a művészeti foglalkozások között ennek a nyugdíj lehetőségnek a megszüntetése nem kellőképpen átgondolt, és ennek az egyik jele egy ilyen nem pontosan és nem kellően megfogalmazott módosítás.
Na jó, de bocsásson meg, ön nem érdekvédelmi képviselő, nem a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke?
De az vagyok. És
azt gondolom, hogy akkor én csak, mint egyszerű munkavállaló, ugye még művész sem vagyok, azt gondolom, hogy nekem nem esne túl jól, hogyha ezt a diszkriminációt maga az érdekvédelem is folytatná, vagyis, hogy meg lenne elégedve azzal, ami történt, mert hogy ez egy diszkrimináció. Mi van a többiekkel? Mit tesznek őért?
Szó sincs arról, hogy mi ezzel meg lennénk elégedve. Egyáltalán nem vagyunk megelégedve, sőt éppen az ellenkezőjén dolgozunk, hogy ezen a nagyon-nagyon szűk csatornán, amit egyébként ez a Balett művészeti járaték nyitott meg a művészeti területen, ezen a szűk csatornán keresztül minél tágabbra tudjuk nyitni azoknak a körét, természetesen elsősorban a táncosokért, és azon kívül mindazokat a foglalkozásokért, amelyeknél indokolt ilyen nyugdíj lehetőség fenntartása. Tehát a félreértette akkor a szavaim, mert én nem annak örülök, hogy diszkrimináció született, hanem annak idézőjelben örülök, hogy az utolsó pillanatban született egy felismerés, hogy a művésznyugdíj megszüntetése speciál a balett területén, vagy akár bármelyik más területen, mert mi ezt valljuk, igen, súlyos következményekkel, foglalkoztatási következményekkel jár, pontosan azokkal, amit ön is említett, hogy akár...
Én elgondolkoztam azon például, hogy mondjuk az ember szereti a népi táncot, miért ne szeretné, vagy bármilyen más táncot, és én sem vagyok fiatal, erősen középkorú vagyok, ez zárójelben hozzáteszem, de nagyon érdekes lesz, hogy 60 éven felüli érett korba lévő emberek fognak ott nekem ugrálni, és a fiatalokkal mi lesz?
Hát ez az egyik olyan nagyon fontos kérdés, amit erre nem ad választ ez a szabályozás. Tudni, ez nem pusztán egy nyugdíjazás, hanem ez egy nagyon súlyos foglalkoztatási kérdés. Ezek a szakmai nyugdíjak nem azért alakultak, kizárólag ki, mert egy nyugdíjrendszert akartak a művészek számára létrehozni, hanem ez egy egészséges cserét, generációs cserét is biztosította ezekben a foglalkozási ágakban. Tehát igen, furcsa lenne az, hogyha idős emberek tennék azt, amit egyébként inkább fiataloktól várnánk.
Mit fognak önök tenni? Egyáltalán tudnak-e valamit tenni? Mi a következő lépés? Mert hát ugye megbeszéltük, hogy a négy intézmény balettosain kívül vannak más balettosok is, és ami még több van, sokkal több táncos, meg hát még itt vannak a színészek is. Nem minden színész kelendő, és nem minden színész szeretne 62 vagy 65 éves kora után is még aktívan dolgozni.
Azon kívül, hogy a hagyományos útvonalakat nagyon nem tudtuk bejárni a törvény előkészítése során, miután ilyen fajta egyeztetésen nem vettünk részt, ezért csak a törvényalkotás folyamatába tudtuk megtenni az észrevételeinket, megjegyzem teljesen eredménytelenül, de ezt követően a előadó művészeti törvény alapján létrehozott Nemzeti Előadó Művészeti Tanács keretén belül napirendre került ez az egész művész nyugdíj ügy, és ott egy elég biztató megbeszélés folytattunk a kormányzat képviselőivel, a folytattunk a tanácsra, értettem, amely nem kizárólag szakszervezetekből, sőt, ők vannak a legkisebb létszámban, hanem a szakma, illetve a fenntartói és főiskolai képzés képviselőiből áll, és ott született egy elhatározás, amelyet a jelenlévő kormányképviselők is elfogadtak, hogy kísérletet teszünk egy javaslat kidolgozására, ami megoldaná, vagy részben megoldaná ezt a rendkívül feszült és jelenleg teljesen megoldatlan helyzetet.
Mikor készül ez el, illetve mikor van annak realitása, hogy itt ebből egy kompromisszumos megoldás szülessen?
Most folyik ezeknek az anyagoknak az egyeztetés a tanácson belül, tehát még magának a tanácsnak nincs kialakult álláspontja. Minden esetre én magam, aki egyébként a tanácsnak a vezetője is lettem, a tekintetben optimista vagyok, hogy a tanácson belül fog születni valamilyen elhatározás, és abban is bízom, hogy az érintett állami vezetők ezt megértik. Az egyeztetés során az volt a meggyőződésem, hogy átérzik a helyzetnek a fonákságait és a megoldatlanságát.
Én azt gondolom, miután emberek vagyunk, meg lehet, hogy talán magamból indulok ki, egy borzasztó feszültséget okozhat ez a táncművészek körében, tehát hogy ez semmiképpen nem tud jót szülni itt a balettosok kontra egyéb táncosok. Érzékelnek-e önök valamiféle ilyen feszültséget?
Hát nyilvánvalóan ez a feszültség létezik, ezt a feszültséget ebben a pillanatban mi lompítani igyekszünk, megjelzem nem csak mi, hanem a szakmai szervezetek is, hiszen itt egy kívülről jött döntés teljesen fölöslegesen jelentkeztetne olyan belső feszültségeket, amelyekről azok, akik ebben részt vennének, egyébként abszolút nem tevőleges létrehozó ilyenek. Egyfelől ez van, másfelől azért ez a jogszabály ugye még rendkívül friss, tehát egy néhány hetes, és ehhez képest, hogyha egy elképzelés kezd formálódni, ami a megoldás felé vezet, akkor az valami nagyon-nagyon óvatos reménykedéssel tölti el az embert.
Na de ebből most akkor, hogyha elmondaná, hogy konkrétan mire gondol, mert ebből nekem semmi információ nem jött.
Nem is lehet most, nézem, hogy nyilván arról lehet szó, hogy most megszűnt egy művészekre vonatkozó nyugdíjrendszer ennek az ominózus kormányrendeknek a hatályon kívül helyezésével. Ugyanakkor van egy új helyzet, és ebben az új helyzetben kell készíteni egy olyan javaslatot, amit remélhetőleg a kormányzat és a politika is támogatni tud.
Reméljük. Dr. Gyimesi Lászlónak, a Magyar Művészeti Szakszervezetek Szövetség elnökének köszönöm szépen az információkat. Természetesen a műsorban nyomon fogjuk követni, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Viszonthallásra! És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást, holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, valóban Dési János vagyok. Örülök, hogy ma is velünk tartanak. Gyorsan elmondom, mi mindent beszélünk.